Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Balázsházi Mária gazdasági jogásszal beszélgetünk, mégpedig az volt a tervünk, most a társasági törvény az 1980-as évek, 88-as társasági törvény megszületéséről beszéltél, de alapvetően én azért kértem, hogy beszélgessünk, hogy vázolt föl nekem azt a mechanizmust, ami a rendszerváltás idején elindult, és nagy valószínűséggel még ma is tart, azt a hálót, mondhatnám úgy, amibe beletartoztak a politikai döntések, illetve a politikai döntések következtében megszülető akár kényszer, akár nem kényszer jogszabályok, és ezeknek a hatása a magyar gazdaságra. Tehát mondhatjuk azt, hogy a rendszerváltáskor hatalomra került új politikai réteg nem volt igazán alkalmas arra, hogy folytassa azt a modernizációt, ami a 80-as évek végén elkezdődött.
Hát ez egy nagyon kemény állítás, de én tulajdonképpen egyetértek vele. Tehát én azért azt gondolom, hogy a rendszerváltás időszakában nagyon hirtelen alakultak ezek a pártok, a mélyből ugye a lemerülünk és előjövünk figurák kerültek elő, tisztességesek is, és kevésbé tisztességesek is, tehát az biztos, hogy ilyen értelemben, ami legalábbis a politikai pártokat illeti, az nem biztos, hogy szerencsés volt, de hát mondjuk ez egy adottság, ezzel de számolni kell. Most ami a gazdaságot illeti, ott már más a helyzet, olyan értelemben, hogy a privatizációnak a folyamata már elindult az állami vállalati szférába. Ez volt ez a klasszikus spontán privatizációs időszak.
Volt ez?
Ez a 87-től mondjuk a 90-es évek elejéig, 87-89-es időszak.
Azt mondod, hogy spontán privatizáció, de alapvetően erre az élethelyzetre született az a társasági törvény, amiről beszéltél, ugye?
Nem teljesen, tehát a társasági törvény ilyen értelemben más, hanem ugye az odáig vezető út, hogy egy társaságot lehessen létrehozni, tehát a spontán privatizáció megelőzi ezt az időszakot. Tehát a spontán privatizáció akkor ugye ez maradt meg a köztudatban, hogy nagyon sok vad dolog történik, pedig azért az állami vagyon privatizációja egy minimális, tehát 10% alatti privatizáció volt. 90-ig, igen. Most ennek ugye az volt a milyen buktatói voltak, hogy ugye itt volt egy állami vállalati vezető, akinek ugye át kellett alakulnia, vagy befektetőt kellett pontosabban szerezni a vállalati állami vagyonra. Tehát ő egy nagyon sajátos státuszú valaki volt. Egyrésztről volt egy vállalati vezető, és ugyanakkor úgy is működött, mint egy tulajdonos, mert hiszen a szocializmus utolsó időszakában a vállalatvezetők arra törekedtek, és az volt, hogy a vállalati önállóság az növekedjen, tehát egy tulajdonos is volt, meg vállalatvezető is volt, meg nem tudta, hogy ki volt, azért ezek különböző pozíciók, de kellett magának szerezni tulajdonos, tehát ilyenkor jöttek a külföldi befektetők, akkor mindenki, akit ismert, és akkor megpróbálták itten privatizálni a vagyonokat, kiüríteni a vállalatot, létrehozni egy társaságot, és az állami vállalati vagyont bevinni, tehát ilyen értelemben
kiüríteni spontán a vállalatot, ez mit jelent?
Hát ez a spontán privatizációnak a lényege az volt, hogy az állami vállalati vagyont ez beviszik egy gazdasági társaságba, igen, amiben jön egy külföldi, vagy egy másik befektető is, újra reorganizálják az egész tevékenységet, és akkor ott marad végül egy állami vállalat, amiben nincsen más, csak egy üzletrész, vagy egy részvény, vagy nem tudom micsoda, szóval attól függ, milyen társasági formát választottak.
Azt mondott, hogy reorganizálták. Magyarul akkor mindenképpen cél volt, hogy egy jobban működő társaságot hozzanak
az
létre.
Az teljesen egyértelmű volt, igen. Tehát az egy alap, a szocialista körülmények között azért se a vállalati kultúra, se a termelési kultúra, felesleges termékek gyártása, tehát rengeteg ilyen volt. Tehát ezektől, ami igazából veszteségesítette a gazdasági szereplőket, hát ezektől meg kellett fogni fosztani ugye ezeket az újonnan alakulókat. Na most, amikor jött egy befektető, ott elvileg az volt a koncepció, hogy ott van egy tulajdonosi szemlélet, tehát az pontosan tudja, hogy mi éri meg, mi nem éri meg, mit kell csinálni. Tehát azért volt.
És ez így volt?
Eddig volt egy jó iránya, igen, uh-huh. Hát ez vagy sikerült, vagy nem, vagy lehetett valamit csinálni, vagy nem.
Tudsz erre esetleg olyan konkrét példát mondani, amit lehet említeni?
Hát ugye már egyetlen cég sem működik ebből, ugye a Vegytek volt ez, azt közelebbről végignéztük, ez a vegyipari termelőeszközkereskedelmi vállalat, egy hatalmas, már a székháza sincsen meg a Kozma utcában, azt is lebontották, Kozma Ferenc utcában. Az egy nagy ilyen készletgazdálkodással foglalkozó cég volt, nehézkes, nem volt nyereséges, akkor kerestek ilyen külföldi befektetőket. Tehát ez már ugye a 90-es év, 89-90 környékére ott egy közös vállalatot, vagy vegyes vállalatot csinál egy amerikai befektetővel.
Ez aki tud egy ismerőst, aki megveszi? Ez körülbelül így nézel?
Nem. Tehát itt voltak bizonyos fajta partner kapcsolatok, tehát hogy aztán az honnan származtak ezeket, ezt nem lehet tudni. És ugye az volt a cél, hogy egy gazdaságosan működő egységet létrehozni ebből a részint állami vállalatból, részint ebből a külföldi befektetőből, hogy a menteni lehessen, ami menthető.
Na kinek? Most,
hát a gazdaságnak. Hát ugye ez a
tehát akkor az még egyértelmű hát szempont volt.
Természetesen.
Hát az, hogy a gazdaság elvileg, szempontjából.
Az mindig, tehát az egy kimondott cél, az természetes mindig az volt, hogy munkaerőt, racionális termelést csinálni. Na hát ez a vegyes vállalat végül is akkor már APVRT, vagy AV, nem is tudom, akkor éppen az első ilyen privatizációs szervezetnek a jóváhagyása kellett, ugye ez a szerződéshez, azt első alkalommal megtiltotta. Ugye ott felkészülve indult volna mindenki, hogy aláírja a szerződést, amit egyébként hosszú hónapok munkája előzte meg, tehát az ilyen szerződések azért úgy készültek, hogy nagyon alaposan áttekinteni, hogy mit lehet csinálni, mit nem, gazdasági számításokkal.
Mondd, ez a folyamat akkor a 80-as évek végén még egy hosszabb távú, előbbre tekintő fejlesztéspolitika része volt?
Hát az, hogy a fejlesztés...
Vagy már nem.
Hát az nehéz.
Tehát vagy akkor ez már nem volt.
Hosszú távú fejlesztéspolitika nem, tehát az azért mindig hiányzott a magyar gazdaságban.
Olyan, már akkor is, és azóta is természetesen.
Hát sajnos ez nem természetes, de így van. Tehát ezek a hosszú távú elképzelések az irányoknak a meghatározása, amikor pedig volt ilyen, ugye, hogy vas és acélországa akarunk lenni, az pedig rossz volt a fejlesztés irány, de minden esetre az ilyenek nem voltak.
Ha most jelentem. A 90-es évek elejéről beszélünk, amiről már te is mondtad, hogy egy olyan politikai elit került hatalomra, amelyik lényegében felkészületlen volt, és ez egész biztos volt a hatalmon lévő politikai pártra is. Ennek milyen következményei voltak? Tehát volt benne egy múltat végképp eltörölni igyekezett, ami volt tulajdonképpen, nevezzük úgy, a hosszú távú fejlesztéspolitika.
Hát ezt
hogy nem nagyon volt más, csak az, hogy kerüljenek magánkézbe. Minél előbb, lehetőleg sok minden.
Tehát az a múltat végképp eltörölni, az ugye ez az én félemben, miután 66 éves vagyok, egészen más csengőket
most
mozdít
idézőjelben
meg.
Mondtam természetesen, igen. Tehát hogy volt biztos, egy ilyen erőszakos, illetve iszonyú gyors átalakítási
Na most ez a gyorsaság, ez egy érdekes, tehát az egy nagy vita volt akkor, hogy felgyorsítani. Ugye mindennek van előnye meg hátránya, tehát egy jogász, vagy egy közgazdász, amikor elkezd szabni, varni, ugye mi úgy hívtuk ez a cégek szabásvarását átalakítani, akkor ugye mérlegelni kell az előnyöket, a hátrányokat. Tehát ez a gazdaságban is, és a nagy politikában is így volt, hogy az volt a cél, hogy minél előbb tulajdonos szerezni. Na most ennek ugye, akik ezt a koncepciót követték, azért alapvetően abból indultak ki, hogy csak akkor tud racionálisan működni egy cég, hogyha megvan a tulajdonosi gondoskodás, mert hiszen mindig az volt a probléma, hogy nincsen tulajdonos, aki át tudja látni. Tehát még a rossz tulajdonos is jobb, mint hogyha nincsen igazából tulajdonos. Ez volt az egyik koncepció. A másik koncepció az, hogy nem szabad ennyire elsietni, és ez egy érdekes, hogy ugye a 90-től 94-ig terjedő időszakban nagyon intenzív volt a privatizáció. Amikor 94-ben a honkormány hatalomra került, akkor le is lassult a privatizáció, mert hogy ezt túl gyorsnak ítélték ezeket. Most valahol az igazság azért a két álláspont között van, tehát mindent meg kell tenni egy átalakítás során, hogy valódi tulajdonosokat találjunk, de ugyanakkor számolni kellett volna azokkal a következményekkel, amelyekkel én azt gondolom, hogy akkori privatizációs politikában nem számoltak, nevezetesen azzal, hogy mi van a munkaerőállománnyal. Tehát azt, ha most isszuk és most nyogjuk a levét annak, hogy a 90-es évek első felében mindenkit ugye állástalan lett, és akkor elzavarták őket a nyugdíjba, jöttek azok a kényszernyugdíjazások.
A rokkant nyugdíjazások.
A rokkant nyugdíjazások, a kényszervállalkozások. Tehát ezek nem akkor okoztak, és ez megint a hosszú távú szemléletnek a hiánya volt az, hogy ennek most látjuk azt, hogy ennek milyen borzasztó következményei vannak. Tehát ezekkel a tényezőkkel foglalkozni kellett volna, és hogyha ez mégis a privatizáció lassításával jár, akkor ez most már azt gondolom, hogy ez egy tanulság, hogy itt az arányokat máshogy kellett volna meghatározni. Tehát
hogyan befolyásolták ezek a politikai döntések, amikre ma már mondhatjuk azt, illetve hogy sok helytelen politikai döntés volt nyilván közöttük, a jogalkotást? Tehát olyan kényszerhelyzetbe kerültek a jogalkotók, hogy követniük kellett azt, ami lehet, hogy más tempóban indult el.
Igen, hát ilyen
más szemlélettel kellett ezt megteremteni.
Példa van erre, igen? Hogy hát igen, például megint vegyük alapul a csőttörvénynek az alakulását a 90-es évek megint első felébe, hogy ugye nagyon nagy körbetartozások voltak meg, akkor bevezették a kötelező öncsődöt. A kötelező öncsőd azt jelentette, hogyha egy cég nem tud fizetni, akkor ő maga köteles volt csődöt jelenteni. Az a csőd az nyilvánvaló átfordult felszámolásba, tehát egy ilyen fizetési nehézség esetén, és akkor utcára kerültek az emberek, a tevékenységek megszűntek, tehát a felszámolásnál drasztikusabb dolgot nem tudok elképzelni, és ez egy hatalmas értékvesztéssel jár, ugye, felszámolás. Na, ez egy évig működött, mert ugye, hát azt akkor hozni kell egy ilyen jogszabályt, mert ugye az a cél, hogy gyorsan tisztítsunk ki mindent, de azért nagyon kínos következményekkel járt, tehát hogy felhalmozódtak ilyen problémák, akkor ezt egy év után megszüntették a kötelező öncsődöt, akkor ugye megint más utakon keresték, tehát kevésbé drasztikusabb eszközöket próbáltak találni, tehát ilyenek voltak. Vagy ugye a másik, én nekem azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon, hát a földnek a termőföld kapcsán a szövetkezeteknek a szétverése. Tehát az egy politikai kérdés volt, és az abból indultak ki, hogy ugye a magyar parasztnak a földésége, meg vissza a vizét, meg földet, meg nem tudom, tehát ez mind illúzió volt.
A hírek után folytatjuk ezzel a nagyon fontos témával, Balázs Házi Máriával.